Köszönöm szépen, Tomi. Isten hozott mindenkit. Kedves gyülekezet, jelenlevők és majd az online hallgatók. Mostanában két különösen is számomra érdekes és fontos téma foglalkoztat. Az egyik az Jézus Krisztus keresztje, a másik pedig a keresztény világmisszió. És mivel az előbbiből következik az utóbbi, ma szeretném a megváltás történetét fókuszba helyezni, Jézus golgotai áldozatára és annak értelmére a figyelmeteket irányítani. A misszióról bővebben talán majd máskor. És mielőtt rátérünk az igére, meg imádkozom, még annyit bevezetőként, hogy a másik oka annak, hogy ma Jézus Krisztusról, az ő haláláról, az ő megváltásáról fogunk hallani, hogy lépten nyomon belebotlunk a Zsoltárok könyvét olvasva. Fordítva is igaz egyébként, az újszövetségi részekben körülbelül 104-szer fordul elő, részben vagy egészben egy-egy Zsoltár vers idézete. És van olyan is, amelyet akár többször is idéz Máté, Márk, Lukács, János, Pál apostol, tudjátok, az új szövetség lapjaim. Az első keresztjének egyébként sokszor a Zsoltárokból merítettek ötletet Jézusról szóló hitvallásaiknak a megfogalmazásához. A Zsoltárok tehát meghatározóak az egyház életében, és mint látni fogjuk, újra és újra elővetít egy képet Jézusról, az ő személyéről, életútjáról és golgotai eseményeiről. Mára tehát én azt a feladatot kaptam, és hogyha van nálad Biblia, akkor majd lapozz oda, légy szíves, hogy folytassam a Zsoltárok könyvét. Ugye gyülekezetünkben most már lassan 2 hónapja tart ez a sorozat. Kezdtük az év végén, először év végén, új év elején, a 90. Zsoltárral, utána jött az első Zsoltár, utána több más Zsoltár, múltkor a 34., és most elérkezünk a 22. Zsoltárról, és egy kicsit kibővítve a témánk ma Krisztus a Zsoltárok könyvében ez lesz. Remélem, ahogy így kimondtam, többekben érdeklődés gyulladt. Engem nagyon-nagyon inspirált ez a téma, vagy ez a megfogalmazás, hogy vajon hol találhatjuk meg Krisztust a Zsoltárok könyvében. Remélem, hogy téged is inspirál és érdeklődéssel tölt el. Ehhez készítettem egy dupla oldalas összefoglaló vázlatot, amit megtaláltok a széketeken. Itt majd látszik az, hogy miért és mikor olvasd, illetve hogy hol található meg Jézus Krisztus Zsoltárokban. Most tehát az ige olvasása fog következni, és a magyarázata, de előtte akkor imádkozunk, és fogok imádkozni azért, hogy ma mit hallasz, az érje el a szívedet. Fogok imádkozni a gyülekezetünkben levő főbb ima témákért, betegeinkért. Hála Istennek, hogy az utóbbi hetekben nagyon sokan osztottatok meg témákat, amiben nem az a jó, hogy negatív dolgok, betegségek, műtét, véradás szüksége, ilyesmi dolgok történnek. Nem az a jó, hanem az, hogy megosztjuk egymással. És én összegyűjtöttem ezeket a neveket, és most így az elején szeretnék értük is imádkozni, illetve az Istennek az igéért. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, és az ige olvasása előtt imádkozunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, hálások vagyunk, hogy ígéreted szerint itt vagy közöttünk, jóval többen vagyunk, mint 2 vagy 3, és egy hangon emeljük föl a te nevedet, és könyörgünk hozzád a betegeinkért. Köszönjük neked Pistit, és hogy megőrizted őt, és imádkozunk teljes gyógyulásért. És imádkozom mindazokért, akik még a Mabim sítáborba megbetegedtek, és itthon vannak már, hogy őket is hozd helyre teljesen. Uram, imádkozom Gyula bácsiért, és az ő fiáért, Péterért, akiről olvashattunk. Őt is kérlek, Uram, a neked kedves, gyógyítsd meg. Uram, gondolunk imában Júliáért, aki babát vár, és beszámolt az életéről a levlistán szintén, és látod, hogy is nehezebb körülmények között van egészségügyileg, kérlek, légy vele, erősítsd meg. Uram, imádkozom Ildikóért, akinek vért kellett kapnia, és műtéteken van túl, vagy műtéten. Te látod, hogy van ő most pontosan. Légy vele te, mint aki gyógyítója vagy, légy vele, kérünk. És imádkozzunk hálódással Éles Gabiért, akiről szintén olvashattunk a levlistán, hogy jobban van. Kérlek, légy vele is, és gyógyítsd őt. És mindazokért, Uram, akiket most nem tudtam név szerint megemlíteni, te vagy, Uram, a mi gyógyítónk. Akár testi, akár mentális, akár bármi egyéb problémánk van. De Uram, azt is megvalljuk, hogy te vagy, ami megváltunk és szabadítunk, és ez végtelenül sokkal fontosabb, Uram. Nagyon fontos, hogy hogy vagyunk, testileg, lelkileg, de Uram, végtelenül sokkal fontosabb, hogy hogy vagyunk, és hogy leszünk az örökké valóságban, hol lesz a mi szellemünk, milyen állapotban lesz veled, vagy tőled elválasztva, Uram. És azért imádkozom, hogy a mai nap is segítse elő azt, hogy itt mindenki, aki hallja az igét, be tudja fogadni, akár először, akár újra, elindulhasson a keskeny úton, vagy a lelki növekedése előrébb juthasson. Uram, formálj a te fiad Jézus Krisztus képére a mai alkalom által is. Így imádkoztam. Amen. Na hát így legyen. Amen. És ne ijedjetek meg, hogy egy olyan zsoltárt hoztam, ami Jézus Krisztusról, mint szenvedő megváltóról szól, hogyha ismerted már korábban a 22. zsoltárt, akkor az lehet benned, hogy hú, itt most olyan dolgokról fogunk olvasni, hogy őt fára szegzik, meg kigúnyolják, meg elveszik a köntösét, meg ecettel itatja, meg ilyen dolgok, de hadd vetítsem előre a prédikációm kimenetelét, ugyanis a zsoltár második fele egy dicsőítés, egy egyedülállóan hosszú, hálaadó zsoltár részlet egy zsoltáron belül. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez a zsoltár bármilyen szomorúan indul, happy enddel végződik. És azt kell, hogy meglássuk, hogy Jézus Krisztus, amikor vállalta a ráváró nehézséget, szenvedést, erről beszél egyébként a zsidókhoz írt levél, azért tette ezt meg, mert előre nézett a megjutalmazásra. Az ő nagy dicsőségére nézett, és a sok megváltott gyermekére nézett, és örömmel vállalta a nehézséget is, a hullámvölgyet, azért, mert látta már maga előtt, hogy micsoda fantasztikus áldás és dicsőség lesz ebből. Úgyhogy ezt így előre mondom, és így hallgassátok, és így legyünk itt együtt. Még egy-két szó a lapról. A lap, amit látsz, az lényegében az egyik oldalon összefoglalja azt, hogy miért jó olvasni a zsoltárok könyvét, ha már a gyülekezetünk is ugye hetek vagy hónapok óta ebben a témában van. A másik oldalon pedig konkrétan Jézus Krisztusról, mint megváltóról, hogy hol találhatod meg őt a zsoltárok könyvében. Vessünk mind a kettőre egy-egy pillantást. Hogyha úgy vagy itt, hogy félsz, akkor neked szól zsoltárok könyve. Vagy ha úgy vagy itt, hogy szükséged lenne, hogy emlékezz az Isten kegyelmére, akkor hozzád szól mondjuk a 136. zsoltár, mert örökké tart az ő szeretete, rímekbe jön vissza, nagyon gyakran. Ha úgy vagy itt, hogy túlzottan horizontálisan gondolkozol, és úgy érzed, hogy elveszítetted az örök élet perspektíváját, akkor szólt hozzád már egyébként évelején a 90. zsoltár, most újra szólhat hozzád, hogy az örök élet perspektívájába helyezd el. Néhányat még mondok, aztán vigyétek magatokkal, és hadd bátorítson a jövő héten, hogyha elő-előveszed ezt a listát, hogyha úgy vagy itt, hogy kísért az, hogy elhagyod a hitedet, akkor hadd mondjam, nem vagy egyedül. Elég sok zsoltáros írt nagyon őszinte és mély kiakadásról, most így mondom, Isten felé, hogy Uram, miért hagyod a bűnösöknek a szerencséjét? Érdemes hinnem, érdemes továbbra is megmaradnom Istenben. És utána eljut arra a zsoltárjainak a végén, hogy igen, igen érdemes. Hogyha szétesik körülötted a világ, akkor gondolj a 46. zsoltár szavaira. Azért nem félünk, ha megindul is a föld. Ugye, mert Isten a mi bizodalmunk. És hogyha biztatásra vágysz, vagy éppen ünnepelni szeretnél, úgy érzed, hogy rendben mennek a dolgok, akkor a 100. zsoltár is hadd szóljon hozzád, menjetek be kapuin hálaénekekkel. Most is itt lehetünk az ő házába, bejöttünk az ő kapuin, és adhatunk neki hálát. Ez tehát egy olyan muníció, amit szeretnék neked adni, akár a jövő hétre, jövő hetekre. És hogyha megfordítod a lapot, akkor látjuk azt, hogy Jézus Krisztust a zsoltárok könyvében, nem azt mondom, hogy ez a teljes lista, csak néhányat kiemeltem, ahogy az ábrán is látszik, de ott a kezedben jobban látható, hogy mennyire gazdag az a hivatkozás, ami felismerhető zsoltárokban az Úr Jézus Krisztusról, hogy ő Isten fia, hogy ő örök főpap, hogy meg lett jövendőlve, hogy ő fel fog támadni a halálból. Meg lett jövendőlve, hogy egy barátja árulja el, ugye 41. zsoltárban. Még az is, hogy az árulójának a helyébe más lép, ahogy az abcsali történetből tudjuk, és ugye hát Mátyást választották meg sorsvetéssel. A mai részekben fogjuk látni, hogy ilyen részletek is benne vannak a zsoltárokban, hogy az ő csontját nem törték meg, ecetet és sepét adnak neki. Ki mondja azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hamis tanúk vádolják, ott vannak a főpapok előtte. Gyönyörködik Isten akaratában, felment a mennybe. Nagyon-nagyon gazdag, tehát. Ezt is így szeretném lelki munícióul adni számodra jövő héten. És most ráfókuszálunk a 22. zsoltárra. Megérkezünk ahhoz a zsoltár vershez, amivel ma foglalkozunk kicsit bővebben. És a második oldal alján ebből néhány kiemelést, Jézusra vonatkozó proféciát, konkrétan ötöt, majd ezeket megvizsgáljuk, ezeket láthatsz. Tehát akkor kezdjük a 22. zsoltárral, melynek a címe az, hogy az igaz ember szenvedése és szabadulása. Olvasom az első két verset. A karmesternek a hajnali szarvas dallamára, Dávid zsoltára. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van segítséged, jaj szavamtól. Vagy ahogy az új fordítás fordítja, egyébként a revidált Károlit vetítem ki, az új fordítás úgy hozza, távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Jézus idejében a héber szövegek még nem voltak beszámozva. Így az akkori ugye, Biblia, ami az Ószövetséget jelentette, amiben benne volt a zsoltárok is. Vagy ha mégis azért a rabbik úgy idéztek egy-egy zsoltárt, hogy elkezdték az első sorát. És az első sora segített a hallgatóságnak beazonosítani, hogy melyik zsoltár is fog most következni. Így például, amikor mondjuk a 73. zsoltárt, a harmadik rész első zsoltárát, Ászef zsoltárát valaki elkezdte idézni. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott. Ugye ez a kételkedő ember megnyugvásáról szóló zsoltár. Amikor valaki elkezdte ezt idézni, mindenki tudta, hogy itt a 73. zsoltár fog következni. Vagy éppen, amikor valaki elkezdte azt a zsoltárt, hogy ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, segítsetek, úgy kívánkozik az én lelkem az Istenhez. Ennek a zsoltárnak a témája vágyódás Isten temploma után. Amikor valaki ezt elkezdte, akkor a hallgatóság tudta, hogy hanyadik zsoltárról van szó. 42. így van. Amikor, tehát Jézus Krisztus zsoltár megírása, mert ugye Dávid zsoltára, 3000 éves zsoltár, Krisztus előtt 1000-ben járunk, amikor 1000 évvel később ott a Golgotán Jézus Krisztus a kereszten függ, és hangosan felkiált, és ezt imádkozza, éli-éli, lama sabachthani, ami azt jelenti, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor mindenki, a farizeusok és a főpapok remegni kezdtek, mert pontosan tudták, hogy most Jézus Krisztus ezzel azt is üzeni nekik, hogy nézzétek, ha meg akarjátok érteni, hogy mi folyik itt most, hogy mi történik velem pontosan, akkor figyeljétek meg a 22. zsoltárt. Én csak elkezdtem mondani, de a ti fejetekben ott van, hiszen kis gyermekkorotok óta, mint zsidó gyerekek, megtanultátok az írást, és ez a zsoltár is ott van a fejetekben. Ahogy néztek rám, gondoljatok a 22. zsoltár további verseire, látjátok? Ez történik meg most. A második vers az félreérthető, és félre is értették egyébként, mert ott azt mondták az emberek egymásnak, hogy illést hívja. Ugye éli, az nagyon hasonló héberben az a szó, ez a személynév, hogy illés, vagy éppen éli, mint Istenem, birtokos szóval. És tudjuk, hogy Jézus nem illést hívta, hanem az atyához imádkozott. Folytatom a harmadik verstől. Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg. Éjjel is, és nincs nyugalmam. Pedig te szent vagy, Izrael dicsérő énekei között trónolsz. Benned bíztak atyáink, bíztak és megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak és megmenekültek. Benned bíztak és nem szégyenültek meg. De én, így indul a hetedik vers. Vizsgáljuk meg ezt a részt. A szerző, Dávid, Izrael későbbi királya, részben saját tapasztalatokat ír le. Ugye tudjuk, hogy ő üldöztetéseken ment keresztül. Saultól volt üldözve a pusztában sokszor. Mégis van egy nagy különbség. Ő és az atyák, akiről itt ír, például ugye Ábrahám, amikor Izsákot feláldozta volna, megszabadultak, megmenekültek, ahogy az ötödik vers beszámol erről. Nem szégyenültek meg, ahogy a hatodik versben szó van. Akiről azonban itt szó van, megdöbbentő dolgot él át. Nézzétek velem együtt. A harmadik vers. Kiáltok, de nem hallgatsz meg. Két fontos kérdés adódik tehát. Kiről van itt szó ezekben a versekben? Ez az első. És a második. Miért nem hallgatják meg? Pontosabban Isten miért nem hallgatja meg? Hiszen egész eddig a történetben mindig meghallgatta azokat, akik hozzáfordultak. Ugye az első versnél már amellett érveltem, hogy ez a Zsoltár, bár szerzője Dávid és egyes szám első személyben beszél, valójában egy messiási Zsoltár, egy profécia, amely Jézus Krisztusról is szól. Most beleteszem az is szócskát. De úgy is mondhatnám, és helytálló lenne, hogy főleg Jézus Krisztusról szól. A másik kérdés, miért nem hallgatja meg Isten? Pedig a Bibliában sokszor olvassunk ilyeneket, mondjuk a Jeremiás 33:3-ban, sokatok ismeri és kedves igéje, kiálts hozzám és válaszolok. Vagy más fordításban, kiálts hozzám és meghallgatlak. Nagy és megfoghatatlan titkokat bízok reád, amelyekről még nem tudsz. Ezt Isten mondja. Kiálts hozzám, és én meghallgatlak. Kiálts hozzám, és én válaszolok. Jézus Krisztus a kereszten pont azt vállalta értünk, mert úgy szeretett, hogy elválasztva lesz az atyától. Ő kiitta a keserű poharat. A Getsemáni kerti jelenetre gondolj, ott az ő imádságára. Mi értelme volt ennek? Pál apostol arról beszél a 2 Korintus 5:17-ben, hogy Isten Jézust bűnné tette értünk, figyelem, tehát nem bűnössé, hanem bűnné, hogy benne mi Isten igazsága lehessünk. Ennek az egésznek az az értelme, hogy te és én, hogyha hittel rátekintünk a keresztre, megigazulhassunk Krisztusban. Mit jelent a megigazulás? Ugye eredetileg egy jogi fogalom, Jézus érdeme miatt Isten, téged és engem, igaznak deklarál, igaznak fogad el. És ilyenkor már csak egy kérdés maradt a mai nap, amit majd a végén fel fogok tenni újra. Krisztusban vagy, testvérem? Jézus vállalta értünk, hogy nem szabadul meg, hogy nem menekül meg, figyeljétek meg ezeket a verseket, hogy megszégyenül, és hogy kicsúfolják. Folytatom a hetedik verstől. De én, így beszél a 22. Zsoltár beszélője, de én féreg vagyok, és nem ember, emberek csúfja és nép utálata. Ugye Ézsaiás 53. részében is, ahol a szenvedő szolgáról beszél a próféta, arról beszél, hogy nem volt neki szép alakja. És lehet, hogy Jézus Krisztus nem úgy nézett ki, ahogy tudjátok, a manapság ez a fejlett nyugati, főleg fehér emberekből álló kultúra szőke, kékszemű, fehérbőrű Jézusként ábrázolja. Ugye a legtöbb lakásban, Amerikában, Európában így van kitéve. Én úgy hívom, hogy ez a német Jézus, vagy a skandináv Jézus. Valószínűleg, sőt, biztos, hogy nem így nézett ki. Lehet, hogy nem volt jóképű, nem írja, nem tudjuk ezt az igében. Viszont az, hogy nem volt neki szép alakja, illetve az emberek csúfolták, arra rátettek egy nagy lapáttal Pilátusék, amikor nagyon-nagyon megverték őt. Tehát az ő torzulásai emiatt is kialakultak. 8. verstől folytatom. Mindenki csúfolódik rajtam, aki engem lát, elhúzzák szájukat és fejüket rázzák. Az Úrra bízta meg magát, mentse meg ő, szabadítsa meg őt, hiszen gyönyörködött benne. A Máté evangélium a 27. fejezetében Máté az evangélista erről számol be. Akik elmentek mellette, Jézus mellett, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták. Te, aki lerombolod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Ez egy valós történet beszámolója, ami így folytatódik. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel. Másokat megmentett. Milyen döbbenetes ez a szó, ahogy így elszólták magukat a főpapok és az írástudók, és arra kérlek, hogy sose gondoljuk ezt, sose mondjunk ilyet. Ez miért tragédia, hogyha valaki azt mondja, hogy másokat megmentett az Isten, mert ebben benne van, hogy őket viszont nem. És emiatt szomorú. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha kedveli őt, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. A vele megfeszített rabok is ugyanígy gyalázták. Az Istenben bízott, mentse hát meg, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Nincs tehát hiány a valós 1000 évvel későbbi eseményeknél sem a csúfolódásból, gúnyolódásból. Folytatom a 22. Zsoltárt a 10. verstől. Te hoztál ki engem anyám méhéből, és biztonságban voltam anyám emlőin. Igaz ez Dávidra? Persze, igaz. És igaz ez 1000 évvel később született Mária fiára Jézusra? Persze, hogy igaz. És igaz ez rád meg rám? Persze, ugyanúgy igaz lehet. Igaz az, hogy születésem óta gondod volt rám, anyám méhétől fogva te voltál, Istenem. Ezt elmondhatjuk. De itt innentől kezdve fókuszál egy kicsit az Úr Jézusra. Ne légy messze tőlem, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Bikák sokasága kerített be engem, körülfogtak bársán bikái. Föltátották rám szájukat, mint a ragadozó és ordító oroszlán. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, minden csontom kificamodott, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Nemrég láttunk egy filmet Veronikával, aki egyébként most nagyon tanul, mert pár nap múlva diploma védése lesz, szakdogavédés, meg diplomázás. De egy pár hete megnéztük a Jézus Dosszié nevű filmet, angolul az a címe The Case of Christ, megtalálod a neten, nagyon nagy szeretettel ajánlom. Könyv is született belőle, a 3. kiadónál magyarul lefordítva. Igaz történet alapján meséli el az 1980-as években Chicagóban élő Lee Strobel, egy oknyomozó újságíró történetét. Képzeljétek, ennek a férfinek, aki megrögzött ateista volt, csak a tényekben hitt. Felesége megtért egyszer csak. És ez nagyon idegesítette őket, és meg akarta cáfolni feleségének a hitét. És mivel újságíró volt, tudott utazni, voltak anyagai, be tudott járni könyvtárokba, levéltárokba, elhatározta, hogy utána jár az érverésének, az egész történet érverésének, most így mondom, mert ha meg tudja cáfolni Jézus halálát, hogy nem is halt meg, akkor az egész keresztény hit dugába dől, gondolta ő. És erről az utazásról, erről a kutatásról szól az egész film. Nagyon érdekes egyébként, hogy zárja ki a akkoriban már létező, egyébként az elmúlt 2000 év folyamán létező teóriákat, ugye az ájulás történet, vagy a lopott sírtört, kirabolt sírtörténet, nagyon sok ilyen van. Miután kizárta a legtöbb teóriát, a záró jelenetben látható egy perdöntő beszélgetés. egy magas szintű, magasrangú orvossal. És ez az orvos neki az Egyesült Államok legmagasabb szintű, tehát az orvos társaság által kiadott lapból idéz egy cikket, egy orvosi szakvéleményt Jézus Krisztus kereszthaláláról. És ez a cikk pontosan azokat a diagnózisokat és szimptomákat írja le, ami itt a Zsoltárokban is szerepel. És független ez a cikk, nem feltétlen, hogy hívő emberek írták, de arról számol be, hogy minden jel arra mutat, hogy Jézus Krisztus meghalt ott azon a kereszten. Miért? Mert ilyen jelei voltak, hogy csont kificamodás, megolvadt, szétfolyt viaszszerű érzés, ez a láz, vagy éppen víz és vér, ugye a tüdőből kijövő víz, az már a halál beálltát jelzi. Már korábban beállt halált jelzi. János Evangélium a 19. fejezet is erről ír a 34. versben. Az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal víz és vér jött ki. A 22. Zsoltár következőképpen folytatódik a 16. verstől. Erőm kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. A halál porába fektettél engem. Mert ebek vettek körül, az állatok képe az egyébként, ahogy idézít, hogy kutyák, oroszlán, bika, ez arra utal, hogy a korabeli beszámolók szerint az ellenségekben, mint démoni erő megnyilvánulását látták. Mert ebek vettek körül, a gonoszok serege fogott körül engem, átjukasztották a kezemet és a lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek és bámulnak rám. Nagyon fontos, hogy ami itt történik, az nem csak emberi síkon történik, nem csak a római katonák végeznek Jézussal, és nem csak a zsidó vezetők nézik ezt végig. Van ennek egy szellemi vetülete. Az, hogy az atya is ott van, nézi, és az, ahogy kiönti haragját az ő fiára, azért, hogy ne ránk keljen. És utána az ő nagy szeretetéből megigazult gyermekét elfogadja. És ott van, nyilván ott vannak a gonosz erők, ott vannak a démonok, ott van a sátán, aki akkor még örül. És az ő terve pedig a feltámadáskor megy teljesen tönkre. Mit olvasunk tehát itt? Azt olvassuk ezekben a versekben, hogy tudjuk, hogy Jézus szomjazott a kereszten. Ugye ez az 1000 évvel későbbi történetben is tudjuk, meg itt a vers is beszámol róla, hogy kiszáradt az ő szája, nyelve ínyéhez tapadt. Azt tudjuk az evangéliumokból, hogy Jézus inni kér, tehát feltételezzük, hogy szomjazott. Azt is tudjuk, hogy sok tanúja volt a golgotai eseményeknek. És itt leírja a Zsoltár, hogy átszúrták kezét és lábát. És ez valóban megtörtént az evangéliumok beszámolója szerint. Egyébként az Ószövetség más helyein is van ilyen profécia. Az egyik leghíresebb a Zakariás 12:10. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiárasztom a könyörület és a könyörgés lelkét. Rátekintenek majd arra, akit átszúrtak. És úgy gyászolják, ahogyan az egyetlen gyermeket szokták. És úgy keseregnek miatta, ahogyan az első szülött miatt szoktak. A Zsoltár első felében, amihez elérkeztünk most, ebben a leírt szenvedő alak és Jézus Krisztus közti utolsó egyezés vagy jel a sorrendben következő, a 19. vers. Megosztoznak ruháimon és köntösömre sorsot vetnek. A kis lapotokon, amikor föl van írva, hogy Jézus Krisztus a 22. Zsoltárban, ez van 5 pontba foglalva, ami most következik. És a kivetített dián is, kivetítettem nektek azt, hogy mi az az 5 közös pont, amiben mindenképpen találunk egyezést, a Zsoltárok 22 főszereplője, és Jézus Krisztus kereszten, ami Jézus Krisztussal a kereszten esett meg. Vegyük ezt végig. Mindketten kimondják szó szerint, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Jó, erre mondhatjuk, hogy oké, Jézus ismerhette a 22. Zsoltárt, és akkor az volt benne, hogy igen, én meghalok majd a kereszten, ki kell ezt majd mondanom. De nézzük tovább. A 22. Zsoltár főszereplője is, és Jézus Krisztus is a kereszten mindketten átélik a gúnyolódást. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg. Szó szerint ezek, ugyanezek hangoznak el. Ezt már nehezebb reprodukálni egyébként. Még az előzőt talán valahogy lehet. De ugye ez már kereszten függő Jézus felhatósága vagy döntési képessége felett áll azon kívül. A harmadik, átélik a keresztre feszítés során bekövetkező élettani jelenségeket. Ficam, vizesedő tüdő, szomjazás, kiszáradás. A negyedik, átszúrták kezét és lábát, és mindezt nagy nyilvánosság előtt. Ugye ez sem lehet akarni, úgyhogy ha te vagy ennek az elszenvedője. És ötöd sorban, na ezek főleg nem, szétosztották ruháit, ugye több ruhája volt a zsidó embernek, felső ruha, alsó ruha, a köntösét azonban, egy profécia szerint is nem hasították szét, mert egyben értékesebb volt, hanem kisorsolták az egyik katonának. Testvéreim, lehet ennyi egyezés a véletlen műve? Túl kicsi rá az esély. Még ha Jézus meg is tanulta volna ezeket a proféciákat, és minden erejével azon lett volna, hogy beteljesítse, a legtöbb az nem rajta múlt, hanem vele történt meg. Az ő kiszolgáltatott állapotában. A Zsoltár kb. Tehát 3000 éves, Krisztus előtt 1000-ben keletkezett, tudjuk, hogy Dávid király ekkor élt, és egy önmagánál 1000 évvel későbbi eseményre a Golgotára mutat. Egyébként még a legfiatalabb Zsoltár is mintegy 200 évvel Jézus előtt már kész volt. Tehát a könyv az 800 év, kb. 800 év történelmi gazdag termése, és biztosak lehetünk benne, hogy így tehát ez egy messiási Zsoltár. A textusunk beszélője így folytatja a 22. Zsoltárt a 20. verstől. De te, Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem, siess segítségemre. Szabadítsd meg lelkemet a karttól, és egyetlenemet a kutyák karmaiból. Ments meg az oroszlán torkából és a bivajok szarvai közül, hallgass meg engem. Hadd hirdessem nevedet testvéreimnek, és hadd dicsérjelek a gyülekezetben. Isten végül megmentette azt, akiről szól a Zsoltár. Azt mondhatjuk, hogy igen és nem. Ő megmentette Dávidot, aki a Zsoltár írója, többször is, sőt, mindig, minden alkalommal is üldözői kezéből, Saultól, mikor menekült. Ugye az eredeti szöveg részletekben rá vonatkozik. Ugyanakkor nem mentette meg Jézust a kereszttől, hiszen Jézus Krisztus pont azért jött, mert úgy szeretett téged és engem. Végül, mégis, mint egy jó filmben, a happy end, az atya megmentette, megszabadította, és kihozta fiát olyan értelemben, hogy feltámasztotta őt. Tehát kihozta a sírból, kihozta a halálból. Egy nagy különbség egyébként a filmek meg a valóság között az, hogy amit itt elolvastam, ez nem mese. Ez a valóság, ez a kérdés ma, ez a valóság? Számodra is. A Zsoltárok befejező része, az utolsó 10 vers, az átmegy egy spontán dicsőítésbe. Magával ragad téged és engem, a hallgatókat. Ez egyébként egyedülállóan az egyik leghosszabb ilyen rész a Zsoltárok könyvében. Nincs még egy ilyen, hogy egy Zsoltáron belül egy ilyen alrész, egy teljes hálaének kövesse a panasz Zsoltárt, vagy az A részt, ez a B rész. Arra hív meg minket az a rész, amit mindjárt felolvasok, a Zsoltár B része, hogy boruljunk le, hogy imádjuk őt, hogy féljük őt azért, aki, és mindazért a jóért, amit velünk tett és tesz. Emlékezzünk meg róla, hajtsunk térdet előtte, szolgáljuk őt, beszéljük el nagy tetteit a következő generációnak. Akár szóban, akár énekekben, akár az életünkkel. A 24. verstől. Ti, akik félitek az Urat, dicsérjétek őt, Jákob minden utóda, dicsőítsétek őt, Izrael minden magzata, féljétek őt, mert nem veti meg és nem utálja meg a szegény nyomorúságát. Nem rejti el az arcát előle, és mikor hozzá kiált, meghallgatja. Rólad szól dicsérő énekem a nagy gyülekezetben. Fogadásaimat megadom azok előtt, akik félik őt. Esznek a nyomorultak és megelégszenek, dicsérik az Urat, akik őt keresik. Éljen a szívetek örökké. A mai gyakorlatban ez kevésbé látszik meg, hogy egy adott istentiszteleten ennyire egymást érni a kétségbeesés és a hálaadás. Akkoriban sokkal spontánabb és közvetlenebb módon épült egybe régen ez a kettő, panasz és hálaadás. Még az istentiszteletekben is egyébként. Azért, mert a hálaénekek előadásakor, vagy amikor hálát adtak, akkor ezzel teljesítette az imádkozó a nyomorúságban tett fogadalmát. Ez nem az eskü, mert ugye a Biblia mondja, hogy ne esküdjetek, viszont a korabeli zsidó emberek hoztak fogadalmakat. És volt ilyen, hogy azt mondták, hogy Uram, ha megsegítesz, akkor megfogadom, hogy ezt is ezt adom. És ez azért volt jó, mert később, amikor Isten megáldotta, kihozta a nyomorúságból, megsegítette, akkor kézzel foghatóvá vált a hálaadás. És így összekötődött a panaszról való megemlékezés, a hálaadás és az örömteli továbbmenetel. És gyakran a hálaadást azt áldozati lakomával is egybekötötték. Erről ír a 27-es vers. Esznek a nyomorultak, az azt jelenti, de esznek azok a szegények, akik egyébként nem tudtak volna ilyen agapén részt venni. Mennyire jó ez már, nem? Hogy az Isten népe közül valaki átéli azt, hogy a panaszaira Isten választad, és az ő fogadalmának a teljesítése az másoknak is áldást jelent. Mert hoz egy nagyszerű lakomát, és a szegények is tudnak belőle enni, és így még több ember magasztalja az Istent. Ez tehát ennek az egésznek a történelmi háttere és jelentősége. Tudjátok, ahogy mondtam a legelején, Jézus Krisztus nem csak a Zsoltár síralmait vette át, nem csak azt élte át, hanem megtapasztalta a szabadulást és az ebből fakadó örömöt is, amiről egyébként ez itt pontosan a Zsoltár vége beszél. A föld határáig, így folytatom a 28-as verssel, és be is fejezzük az utolsó 5 verssel, a föld határáig mindenki megemlékezik az Úrról, és megtér hozzá. Leborul előtted a föld mindenféle nemzetsége. Mert az Úré a királyi hatalom, ő uralkodik a népeken is. Esznek és leborulnak mind, akik gazdagok e földön. Ő előtte hajtanak térdet a halandók, mind, aki nem tarthatja életben a lelkét. Őt szolgálják a fiak, az Úrról beszélnek az utódoknak. Eljönnek, s hirdetik az utánuk születendő népnek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Ez tehát a megmentettek ajkán felcsendülő hálaadás, és egyben annak a reménysége, hogy a népek egy nap minél nagyobb számban Istenhez fordulnak. Ilyen proféciák vannak egyébként Zakariásnál is, Ézsaiásnál is, és ez egy fantasztikus nagy dolog. 28-as versen nézzetek, leborul előtted a föld minden nemzetsége, vagy másféle fordítás szerint mindenféle nemzetsége. És mindjárt majd utalok egy misszionárus történetére. A modern misszió, ami napjainkban szinte eléri a világ 5 kontinensét, és azon belül is nagyon sok népet, népcsoportot, a modern misszióban is a misszionárus testvéreinket az motiválja, hogy a Jelenések könyvében is, de itt is nagyon sok helyen benne van, hogy a trón előtt egy nap ott lesz minden törzsből, népből, nemzetből, nyelvből, és mivel ezt tudjuk, ezért ott van a motiváció, ott ég a tűz sokak szívébe, hogy akkor, ha ez az ígéret, akkor vigyük el a legtávolabbi népcsoporthoz is, a legbelső dzsungelekben élő törzshöz is. És azért is hoztam ezt a Zsoltárt, mert a végén van egy ilyen, hogy hirdetni kell a születendő népeknek. Sajnos ugye ma elmarad a gyermekbemutatás, de ez is mennyire jó, hogy eljönnek és hirdetük az utánuk születendő népeknek, hogy igaz ő, aki ezt cselekedte. Úgyhogy ez a mi feladatunk is, hogy a következő generációnak, gyermekeiteknek, később unokáknak ezt átadni és hirdetni. Most három dolog fog következni, szeretném összegezni, hogy miről beszéltünk. Utána kérdéseket intéznék hozzád, és végül egy dallal szeretném, hogyha imában válaszolnánk az Istenhez. Tehát összegzés és alkalmazás. Mit jelent az önfeláldozás, és mi értelme van az önfeláldozásnak? Arról tanultunk ma tehát, hogy Jézus Krisztus megtalálható az Ószövetség lapjain. Így a Zsoltárok könyvében is, de itt pedig még inkább. Ezeket láttátok tehát akár itt az ábrákon, akár a kiosztott lapok mindkét oldalán, különösen a második oldalon, ahol a Krisztusról szóló igéket fűztem csokorba. Jézus Krisztus példája, hogy elveszíteni az életet valamiért, amit Jézus tett, ez a legszebb emberi dolog, úgy is mondhatnám, isteni dolog. Jézus azt mondja, nincs nagyobb, vagy pontosabban az egyik tanítványa, János, nincs nagyobb szeretet, később János is idéz a levelében, de Jézus is beszél erről, nincs nagyobb szeretet annál, mint aki önmagát adja a barátaiért. Nekünk itt lehet, hogy egyikünket se hív erre Isten, viszont ti itt sokan hétköznapi hősök vagytok, és mi mindannyian válhatunk ilyenné valamilyen szinten önfeláldozással. Az önfeláldozás egyik legszebb emberi példája egyébként az anyasság. Ezt is kötöttem volna a gyermekbemutatáshoz. Mike Sámuel azt mondta pár hete, hogy a meddő Európában, amit az önző individualizmus pusztít és tönkretesz, erre ezzel szemben az egyik legszebb emberi példa az önfeláldozásra az anyasság. Úgyhogy édesanyák, fantasztikus, amit tesztek, és Isten adjon erőt. És édesapák is, mert ti sem maradtok ki ebből. És voltak, tudjátok, mindenféle izmusok itt a 19.-20. században. Most ugye az egyén korát éljük. Inkább plusz autó, mint plusz gyerek. De Jézus keresztjének, az önfeláldozásnak emiatt is nagy üzenete van számodra és számomra is. Elveszíteni egy életet valamiért vagy valakiért, vállalható ez számunkra? Jézus Krisztus a rá váró örömre és nagy dicsőségre is előre tekintett, és így vállalta a szenvedést. Mert Jézus Krisztus a szenvedéseiből megtanult az engedelmességet. Ez nem azt jelenti, hogy engedetlen lett volna, hiszen nem volt semmi bűne, hanem az Atya Isten iránti odaadás olyan mélységeit élte meg, amit a kereszt nélkül nem élt volna át. Tudjátok, ahogy olvasom a Szenvedélyem Isten című könyvet John Piper-től, nagyon megszólít, hogy januáromban ezzel foglalkoztam, rájöttem, hogy az igazi önfeláldozásnak nem kell érdekmentesnek lennie, hiszen Jézusnál sem volt érdekmentes. Nem attól lesz szép az önfeláldozás, hogy te nem érzel semmit. Nagyon-nagyon fontosak az érzések, hogy örömmel tedd. És Jézus Krisztus is látva azt, hogy micsoda nagy öröm, áldás lesz a nehézségekből, így vállalta. Így nekünk is ez egy nagyon-nagyon fontos tanulság. Megyek tovább, és még azt szeretném elmondani, összefoglalva tehát, hogy vagytok itt hétköznapi hősök legtöbben, és vannak a történelemben, a világmisszióban is nagyszerű hősök, nem önmagukért, hanem Jézus Krisztus példája nyomán. Mi történt a kereszten? Nagyon fontos megértenünk, hogy nem emberi baleset volt, hanem az örökkévaló Isten terve.
Az örökkévaló Isten jóra fordított egy olyan dolgot, ami például Józseffel is történt emberi szinten, hogy eladták a testvére és elkerült Egyiptomba. Ez egy kudarc. De József később arról számol be, hogy amit velem tettetek, azt Isten jóra fordított, hogy sok népet megmentsen. Ugyanígy az Úr Jézus Krisztusnál is, ami vele történt, amit vele tett az Atya, az isteni terv, amit véghez vitt, az nem egy emberi véletlen volt, hanem az Atya Istennek a terve. Hoztam egy részletet még a könyvből, ami nagyon megérintett, és Malcolm Muggeridge keresztény újságíró így ír igazából a keresztről, az önfeláldozásról, és ez nem mazohizmus, hanem ez egy valódi olyan örömteli szenvedés, választás, tudatos, ami az örökkévaló dicsőségért teszi meg az ember. Jézus Krisztus is azért tette meg, nem csak úgy megtörtént vele, és az emberekkel, akik misszióba elmennek, mindjárt mondok egy példát a világmisszióból, nem csak úgy önmagáért választja a szenvedést, mert az olyan nem estet lenne, hanem előre tekint a megjutalmazásra és arra nagy dicsőségre, amit Isten ebből kihoz. Így szól az idézet, a várhatóval ellentétben, ha visszatekintünk olyan átélésekre, amelyek az adott pillanatban különösen sivárnak és fájdalmasnak tűntek, különös megelégedést tölt el. Valójában teljes őszintességgel elmondhatom, hogy életem eddigi 75 éve alatt mindaz, amit megtanultam, ami valóban gazdagította és fénnyel töltötte meg létemet, a nyomorúság, és nem a boldogság által jött hozzám. Akár törekedtem rá, akár el is értem. Vagyis, ha valaha lehetségessé válna eltörölni minden viszontagságot, földi létünknek valamiféle gyógyszer vagy egyéb egészségügyi hókusz-pókusz révén, az az eredmény nem gyönyörűséges élet lenne, hanem túlságosan banális és elviselhetetlen egyhangú élet. Természetesen ezt jelképezi a kereszt. Jézus Krisztus keresztje, és mindennél inkább a kereszt volt az, ami kérrelhetetlenül Krisztushoz hívott engem. A kereszt tehát az, ahol az Úr Jézus átölelte az egész világot. A kereszt jele az, amiben egyébként győzelem van. Tudjátok, régen az egyik hadvezér álmot látott, és akkor mondta ezt a híres latin mondást, in hoc signo vinces, ebben a jelben győzni fogsz, és valóban a kereszt jelében győzött, mint ahogy az Ószövetségben Mózes is, amikor harcolt a nép egy ellenségessel, feltartotta a kezeit, amíg tartva voltak a kezek kereszt alakban, addig győzelemre állt a nép, és amikor elfáradtak, akkor vesztésre állt. De hála Istennek, ott voltak a két oldalán, segítették, mint ahogy Jézus két oldalán is ott volt a két rab. És a kereszt az tehát a győzelem jele. Igaz ez rád? A keresztben te is győzelmet találsz. A jó hír az, hogy Isten hazahív, Isten hazavár, és Jézus a kereszten és az üres sírral is izeni, hogy térj Istenhez. Kezd el vele kapcsolatot, és növekedj benne. Az záró kérdések feléd a dal előtt. Hogyan ismered ezt a Jézust, akiről a 22. Zsoltárban is olvashattunk? Vannak szintjei a vele való ismerettségnek, mint ahogy emberi kapcsolatainkban is vannak különböző mélységű kapcsolati szintek. A legtöbb ember ma Magyarországon Jézus Krisztust elismeri és tiszteli, mint vallásalapító vagy tanító. De vajon számodra ő megváltó és Úr is egyben, mind a kettő nagyon fontos. Ő bűnbocsájtó, de tulajdonos is egyben. Mind a kettő együtt jár. És utána, mikor elindul egy kapcsolat vele, és az úton jársz, és a megszentelődést Isten végzi benned, akkor ő a te szabadítód is, ami az ő nevének jelentése, szabadító. És végül, de nem utolsó sorban, barátod, testvéred ő, idősebb testvérünk, ugye mindannyiunknak így is utal rá a Biblia. Ez azt jelenti, hogy ha testvérei vagyunk, hogy közös az atyánk, tehát emiatt örökös társaivá lettünk, és a menny a mi otthonunk. Hol vagy ezekben a lépésekben? Bátorítalak rá, hogy lépj közel Istenhez ma. akár egy lépést is. És mert hogy ő is közel jön hozzád ma. Vágysz, kész vagy az ő dicsőítésére? Ezt fogjuk tehát énekben most tenni, elmondani a Jövök a kereszthez című dalt. Hívlak titeket, zenészek, énekesek, hogy gyertek ki. És amíg kijöttök, addig még annyit mondanék, hogy a dicsőítés, a hálaadás, az természetes következménye kell, hogy legyen annak, ami a 22. Zsoltárban lezajlódik, és ahogy a 22. Zsoltár befejeződik. Tudjátok, így ír erről egyébként C.S. Lewis egy néhány sort még, hogy amikor a zsoltárosok Isten dicséretére buzdítanak, csak azt teszik, amit az emberek, amikor az őket leginkább foglalkoztató dolgokról beszélnek. Az Isten dicséretével kapcsolatban legfőbb problémám abból fakadt, hogy a mindenek felett való érték tekintetében megtagadtam magamtól, hogy azt tegyem, amiben örömem telik. Amit valójában nem folytatunk vissza semmivel kapcsolatban, amit nagyra becsülünk. Most tehát azoknak a perceknek van itt az ideje, hogy együtt imádkozzuk ezt a dalt, elmondjuk Istennek, hogy jövök a kereszthez, hozzá szeretnék közeledni, hozzá tartozni, hálás vagyok azért, amit tett értem, amiről ma hallottunk a 22. Zsoltár eleje, és dicsőítjük őt azért, amit tett, ahogy példát mutat nekünk a 22. Zsoltár vége. Így énekeljünk együtt, gyertek, álljunk föl így együtt, és imában mondjuk el Istennek, hogy jövök a kereszthez.
Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életet. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más hely, ahol megpihenheted. Nincsen más mód, hogy letegyem bűnömet. Amit gondolattal tettem, vagy szóval elkövettem, teremts újra tiszta szívet bennem. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, neked halált hozott, nekem életed. Jövök a kereszthez, jövök a kereszthez, az élet forrása testedből ered. Nincsen más szó, mely szabadsága vezet. Nincsen más sír, mely elmossa bűnömet. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szívet bennem. Jézus, hűséges Istenem, vonj magadhoz engem, teremts újra tiszta szívet bennem.